Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szokásos módon a hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni, de mielőtt az írásban megkapott kérdésekre válaszolnék, egyébként telefonon nem nagyon jönnek kérdések újabban, azt is gondoltuk a szerkesztőkkel, a szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Bulgár Lala készíti. Szóval azt beszéltük a szerkesztőkkel, hogy lehet, hogy ez a üzenetrögzítős telefonszám meg is fog szűnni, mert hetek óta nem jönnek telefonon kérdések. Úgy láttam, hogy az emberek a internetet használják erre a célra.
Egyre inkább, igen.
Ami nagyon helyes. Szóval el akartam mesélni, hogy az internetes csoportunkban, ahol már 400 fölötti tag van, folynak a viták, föltesznek kérdéseket, és mi arra intettük a hallgatóinkat, hogyha nekünk szánnak kérdést, akkor magánlevélben, ott a közösségi oldalon lehet levelet küldeni a szószátjár oldalának, hogy inkább nekünk küldjék el a kérdést, de nem azért, mert mi elleneznénk azt, hogy ők ott megvitassanak nyelvi kérdéseket, természetesen tegyék, de hogyha azt akarják, hogy mi válaszoljunk, akkor ott a csoportban mi nem fogjuk, hát arra nincs kapacitásunk, hogy a rádióban is válaszoljunk, meg ott is foglalkozzunk az ottani kérdésekkel.
Meg hát ez egy rádióműsor.
Úgyhogy nem azért intettem őket, hogy magánban tegyék fel a kérdéseket, hogy nem tudom én, az ő közlési szabadságukat korlátozzuk, vagy bármi ilyesmi, hanem csak azért, mert mi ott nem biztos, hogy fogunk válaszolni, sőt valószínűleg nem fogunk. Attól ők még persze egymással megvitathatják, csak aki a mi véleményünkre kíváncsi, az nekünk küldje el a szószátjár Facebook oldalára magánüzenetben. Ezt biztos mindenki ismeri, ezt az intézményt, amit a többiek nem látnak. És elmesélnék egy ilyen vitát, ami ott kialakult, mert ez most, ma meg tegnap történt.
Halljuk.
És tanulságos, és abból a szempontból is tanulságos, hogy most hát ha mi véleményünkre kíváncsiak, akkor ott azt nem fogják megtudni, egymással viszont már jól összevesztek a csoporttagok.
Nagyon helyes küzdést kívánok, és diszharmóniát.
De az történt, hogy az egyik hallgatónk, Ruzsáné Cseresnyés Mária, ugye jól emlékszem, hogy ő tette fel ezt a kérdést, föltette egy ártalmatlan kérdést arról, hogy 5-6 szót felsorolt, hogy azok rokonai egymásnak a magyarban, mert olyan hasonlóan kezdődnek, ilyeneket mondott, hogy rombol, rossz, ront, talán a romlást is mondta, rovás, róka, ravasz, stb. Hogy ezek mind róval kezdődnek. A ravasz az raval kezdődik ugyan, de rögtön hozzá is tette, hogy tudjuk, hogy vannak ilyen váltakozások, hogy hó, havas.
Igaz.
Miért ne lehetne róka, ravasz. És ez egy ártalmatlan szótörténeti kérdés, amire elég egyszerűen tudunk is válaszolni, nem is ez a lényeg.
Bár egy pillanat azért, igen. Ha már a hallgatónk által felsorolt szavakat mondtad, a róka szegény hogy tartozik ide? Mert a többiek azok mind ugye valóban a rosszasággal, a romlással kapcsolatosak.
Hát, nem egészen, mert azt szerintem a rovás sem kapcsolatos. Tehát a ró ige, ami valami vésést jelent, vagy ilyesmit,
igaz,
az sem
jó, igaz,
kapcsolódik.
De a róka végképpen nem.
Hát a róka végképp nem, és hát a róka meg a ravasz az egymással összetartozik. Jó, elmondom majd mindjárt pár szóban, igen, hogy honnan erednek ezek, igen, de valaki ott rögtön megjegyezte, hogy hát ez egy jó ötletnek látszik, mert hogy ugyanaz lehet a gyökük, mert mások esetekben is megfigyelhetjük azt, hogy a gyökök azok azonosak, mint például, és akkor ő felsorolt egy pár ilyet, hogy gomb, gömb, gomba, stb. Mindegyik ilyen kis gömbölyű valami. Rögtön behozta a sumér nyelvet, hogy ott is valamiféle gam tő van arra, ami gömbölyű, ezt én nem tudom ellenőrizni, mert
pedig hát a sumér az nem rokona a magyarnak, és nagyon
nem, de hát ezek az úgynevezett gyök nyelvészek, vagy nem is tudom, a nyelvészeknek kell lehívni őket, de így szokták magukat hívni a gyök nyelvészek. Ők azt hiszem azt gondolják, hogy a világ nyelveiben ezek azonosak, ezek a gyökök.
De ez nem így van.
Hát ez egyáltalán nem így van, és ebből alakult ki ott egy nagy vita.
Igen.
Zsadon Béla barátunk rögtön el is marasztalta ezt a gyöknyelvész hozzászólónkat, és akkor itt nagy vita alakult ki a gyöknyelvészettel kapcsolatban. Azt gondoltam, hogy az azért talán a szélesebb hallgatóságot is illeti, hogy mi is a probléma ezzel a gyöknyelvészettel, mi is itt a helyzet.
Vannak gyökök valóban, de azok egy-egy nyelvcsaládra vonatkoznak, és azok bizonyíthatóan ugye egymásból származnak, és az évszázadokkal nagyon el is tudnak módosulni. Vagyis mondjuk mondok egy példát, van egy indoeurópai gyök, az azt jelenti, hogy a legrégebbi visszakövetkeztethető alak a hangtörvényekkel, mondjuk az ülés, ülni jelentésű gyök az szed az indoeurópaiban. Ebből származik mindenféle, például oroszul szigyét, ülni, angolul sit, németül zitzen, ugye megfelelő váltakozásokkal. Latin sedeo, ülök. A görögben viszont a szókezdő eszből. Há lesz, tehát head, hedzomáj, ülök, és így tovább. Tehát mindegyik nyelv a maga módján ezeket módosítja. Aztán a magyarba bekerülnek olyan kölcsönszavak, például, mint a szomszéd, amelyik szomszédból van összetéve, egy szláv jövevényszó, ugye együtt ülő szó szerint, tehát akinek a telephelye, a letelepedése, leülése mellettem van, és így tovább. De mondjuk már a magyar nyelvben ez egyáltalán nem egy ősi gyök, hiszen magyarul az ül, az egészen más.
Igen, tehát egyrészt nem közös ezek a nyelvekben, másrészt egyáltalán nem igaz, mert szerintem a gyöknyelvészek úgy is gondolják, hogy azért közösek ezek, egyrészt azért, mert évezredeken át öröklődnek, másrészt azért, mert még az ős nyelvből ezek tulajdonképpen mind ilyen hangulatfestő, hangutánzó, stb. Szavakból származnak, ez egyáltalán nem igaz általában.
Tehát
az ülésnek ez az indoeurópai töve, ez a szed, ennek sincs valószínűleg semmiféle hangulatfestő eredete, vagy legalábbis nem lehet tudni.
Igen.
De főleg az igaz, hogy ezek nagyon gyorsan változnak, az olyan gyökök, amiknél például, amikben két szótag van, vagy már akár csak két máshangzóval kezdődnek, ott nagyon gyanakszanak általában a nyelvtörténészek, hogy az valójában egy összetett szónak az összeolvadásából fakad. Tehát állandóan folynak a nyelvekben azok a folyamatok, hogy lerövidülnek a szavak, akár igen, egy szótagossá, utána összetapadnak, és összetett szót alkotnak, utána annyira összeolvadnak, hogy abból már nehéz felismerni, egy szó lesz belőlük, akkor az megint megrövidül, és így tovább. Ezt onnan tudjuk, hogy nagyon sok nyelvcsaládnak ismerjük elég részletesen a történetét, az indoeurópai természetesen.
De a sémi nyelveket is.
Ugyanígy a sémit.
Az uráli, finugort is.
Az urálit is elég jól, a bantú nyelveket, az ausztronéz nyelvek nagyon szépen fel vannak tárva, rokonsági viszonyaik, és annyi rengeteg tapasztalat gyűlt össze, hogy ma már tudjuk, hogy úgy kell ránézni ezekre az adatokra, hogy meg kell nézni a rokonnyelveket, meg kell nézni a legrégebbi dokumentumokat, és akkor kiderül, hogy ezek miféle átalakuláson mennek. Hát meglepően gyorsan alakulnak egyébként.
Igen.
Tehát, ha ránézünk a francia nyelvre, a legtöbb két-három szótagú latin szóból a franciában egy szótagú szó vált.
Tényleg. És anima, ugye latinul a lélek, francia csak am. Igen. És szépen lerövidült. Vagy ugye principem, a herceg, latinul és franciául csak prince.
Na most a gyöknyelvészeknek az, ami a legkevésbé, tehát mi a legtudománytalanabb ebben a gyöknyelvészetben, az az, hogy általában nem veszik a fáradtságot. Különben érdekes, hogy az áltudományokra jellemző ez a bizonyos fokú lustaság, hogy a könnyebb utat próbálják választani. Tehát nagyon jellemző rájuk, hogy mai alakokból próbálnak visszakövetkeztetni ilyen gyökökre, anélkül, hogy ismernék a korábbi adatokat, meg a rokon nyelvi adatokat. Ők azt mondják, hogy hát gomb, gömb, gomba, ezek olyan jól hasonlítanak, akkor tételezzünk fel egy ilyen gomb tövet, vagy gyököt, igen. És aztán azt megtaláljuk más nyelvekben. És most például a gomb, gömb, gomba esetében belejátszik az, hogy persze léteznek hangulatfestő szavak, és beszéltünk is már erről, hogy létezik hangszimbolika is, természetesen, már több műsorban volt erről szó, hogy például amit a szájunk vagy a beszédszerveinkkel csinálunk, az nagyon sokszor utánoz valamit a külvilágban, vagy hangban, vagy pedig a nem is tudom, hangulatban. És
tehát eznek... mondjuk csettint, vagy ilyesmi?
Meg beszéltünk arról, hogy a kis dolgoknál, amikor pici dolgokról beszélünk, nagyon gyakran a szájüregünkben is csak egy pici
hely. Igen, azért... hogy a pici, az nem úgy mondjuk, hogy
és pácsán. A nagy öblös dolgok, azok nagyon gyakran nagy öblös dolgokra vonatkoznak.
Igaz.
Na most például, megnéztem az etimológiai szótárban, ők valóban azt mondják, hogy a gomb meg a gömb az ebben a nagy szócsaládba tartozik, mint a gubó, meg a gombolyag, meg a göb, meg a stb.
Igen,
stb.
Igen, igen.
És hogy ezek valószínűleg a nyelvtörténészek szerint is egy ilyen hangszimbolikai, hangulatfestő tőből származnak, a gb, öblös, a többi gömbölyű érzést kelt.
Igen. Na, és de a gomba az nem tartozik ide, az egy szláv.
A gomba az egy szláv jövevény, szóval ezt akartam igen. mondani.
Ráadásul a gombák jelentős része egyáltalán nem is gömbölyű, hanem van egy vékony lába, és azon egy lapos kalap.
Hát egyrészt, másrészt a szláv eredetije a gombának, vagy az amennyire dokumentálni lehet, valószínűleg nem is gombát jelentett, hanem mindenféle zuzmót, meg szivacsot, meg ilyesmit.
Igen, ugye grimba az eredeti forma.
Igen, nagyon nehéz megmondani, mert ez valószínűleg nem indoeurópai, amit meséltél, hogy régi indoeurópai gyök, szóval ez nem olyan, hanem ez valószínűleg itteni, már úgy értem, hogy mikor már ide vándoroltak az indoeurópai törzsek a környékre, a mediterrán térségbe, akkor valami itteni régebbi nyelvből vehették át, de azt mondják, hogy ez még rokon a görög spongosznak is, meg a latin fungusznak is.
Jé.
Ugye, jé. És a spongoszból halljuk is, hogy az a spongjának megfelelő, ugye, amit a latinban spongiának vettek át.
De valami puha, összenyomható.
Szóval valóban. Alapvetően nem a gömbölydettségre meg ilyesmire utalt, igen. hanem inkább igen. a puhasságra, és mondom, spongját zúz mód, ilyesmit jelentett. Tehát a gomba, és aki például ennek nem jár utána, az valóban beleesett abba a csapdába, de ezt igen. nem is nevezem csapdának, ezt butaságnak nevezem, hát, hogy azt mondja, hogy akkor ezek nyilván ugyanabból a gyökből vannak, és a gömbölyűséget fejezik ki, miközben az igazság magva annyi a dolognak, hogy tényleg léteznek ilyen hangfestő szavak. Ez kétségtelen. Nem is jó a hangfestő, mert nem mindig hangot fest, hanem, hát, hanem sokszor igen. alakot, vagy, igen. vagy
igen.
ilyesmit.
Igen. Jó, azt azért mondjuk el tehát, hogy a nyelvtudomány az valóban tud gyökökről, és hát nagyon fontos azoknak a feltárása, mint egyfajta régészet, hogy én például kimutassam, hogy angolul do, csinálni, és olaszul fare, ugyancsak csinálni, hogy annak az elején az angol do-ból a d, és az olasz fáréból az f, azok pontosan levezethető rokonai egymásnak, mert egy indo-európai dh, tehát dh hangból vagy gyökből származnak.
Amit amelyik... szintén tudunk dokumentálni mondjuk a szanszkritból,
pontosan,
és itt tovább.
És a latinban igen. abból mindig f lesz, a germán nyelvekben mindig d lesz belőle, tehát az angol do és az olasz fáre azok kimutathatóan távoli, de pontos rokonok, ahogy mondjuk a magyar és a finnben is, hát számos szó, amelyik ránézése egyáltalán nem hasonlít, kimutathatóan rokon. Hát erről szól a nyelvtudomány.
És hogy a mostani hasonlóság az ilyen szempontból nem szokott számítani, vagy nagyon gyakran nem számít,
igen.
ezzel szemben van egy pontos módszertan annak, hogy kell a régi emlékekből és a rokon nyelvekből a rendszeres megfeleléseket megkeresni, mint például ez a de f megfelelés, ugye, tehát ami az angolban d nagyon gyakran a latinban f-nek felel meg, ami bonyolult okai vannak, de ez egy elég rendszeres megfelelés,
igen,
elég
igen.
sok indulók.
Most persze van olyan, hogy egy nagyon ősi szó keveset változik, és ma is ránézésre még ugyanaz, ugye az indoeurópai nyelvekben az egérnek a neve, az egy híres példa, mert ez a kis állat, hát olyan régi barátja az emberiségnek, hogy a neve rettenetes ősi, tehát igenis az van, hogy a szanszkritban mus, a mai oroszban mus, vagy muska, mert hát ők szeretnek igen. mindent becézni, németül maus, angolul maus, perzsául, amelyik ugye távoli rokona ezeknek a nyelveknek, mus, valóban ugye egy szép nagy család, még a latin musculus, ugye ma izom, de eredetileg egérke jelentése van, az is latinul is mus, az egér. Tehát van olyan, hogy alig változik valami, de hát az is beletartozik egy kicsit olyan, mint hogyha a matematikában valamit egyel megszorzok, akkor az eredmény ugyanaz lesz, de akkor is szorzás történt.
És még egyszer hangsúlyozzuk, hogy ez messze nem univerzális, tehát nem arról van szó, ez egy nyelv családon belül van,
pontosan.
Nem arról van szó, hogy a musz az valami annyira ősi gyök lenne, hogy minden más nyelvben is az egér nem, szónak nem. bármi köze lenne.
Hát aki hát ezt a nevezzük, akkor most már így gyöknyelvészetet hirdeti, az hát valamit úgy félreért, vagy félig ért az igazi nyelvészetből, amelyik valóban foglalkozik gyökökkel, és azok néha valóban hasonlítanak különböző nyelvekben, de hát annak van egy módszertana. Aki pedig hát úgynevezett gyöknyelvészetet csinál, az naívan a felszíni alakok hasonlóságán fantáziál, ez egy jó játék, de nyelvészetileg érdektelen.
És még azt is tegyük hozzá, hogy ami gyakran együtt jár ezzel a gyöknyelvészettel, és említettem már, hogy az a feltételezés, hogy az ősi nyelvekben, amikor kialakultak az emberi nyelvek, ugye az olyan régen volt, hogy semmilyen adatunk nincs erre vonatkozva.
Semmit nem tudunk róla.
De az a spekuláció, hogy akkor minden szónak valamilyen hangfestő, vagy valamilyen kifejező, expresszív eredete volt. Ez lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem volt így, de ha így lett volna, akkor sem várhatjuk, hogy ez a mai nyelvben, hogy ennek még akár távoli nyomai is megmaradjanak, mert látjuk, hogy milyen gyorsan változnak az emberi nyelvek.
Igen.
Tehát ha valakinek ez az elképzelése, hogy így alakultak ki az emberi nyelvek, ám legyen, nagyon nehéz lenne bizonyítani, hiszen akkorról semmilyen adat nincs. De ha még ez is az elképzelése, azt nem fogja tudni a mai nyelvek segítségével bebizonyítani, mert rettenetes gyors a változás. Na akkor nagyon gyorsan visszatérve erre a róval kezdődő magyar szavak.
Mi az igazság?
Tehát már említettük, hogy a róka és a ravasz, azoknak semmi közük a rosszasághoz, és tényleg egy teljesen másik tő, egy régi uráli szó.
Igen.
Meglepően egyébként hasonlóan hangzanak ezek a szavak az uráli nyelvekben.
Finnül és ugye repo.
Repo?
Igen,
nem repo,
a róka, igen.
Tehát ezek az uráli nyelvekben és a finnugor nyelvekben ezen belül valóban rókát szokott jelenteni ez a szó, sőt van olyan sok helyen ravaszt is jelent, ahogy a magyarban is összefügg ez a kettő.
Igen.
Ez egy természetes összefüggés, a róka és a ravasság, úgy látszik sok nyelvben.
És ahogyan, bocsánat, igen. Részben azért is, hogy ne kelljen kimondani ennek az állatnak a nevét, ugye eufemizmus, mert azzal mintegy megidézném, azért is a ravasz ugye ma már inkább azt jelenti, hogy hát ugye agyafúrt,
igen,
holott ez az állatnak a neve, kicsit úgy, mint a farkas, hogy ne kelljen kimondani, hogy miről van szó, pedig hát igen. Farka más állatnak is van.
Vagy a medve, ami ugyan egy szláv szó, de a szláv nyelvekben ugye ahonnan ered, ott mézevőt jelent.
Mézevő, igen. Pontosan, tehát egy ártatlan tulajdonságát említem, nehogy magát a dolgot ki kelljen mondani.
Szóval ez egy a finnugor alapnyelvben állítólag valami reppászerűen hangzott, ebből a P-ből szabályosan lett V, aztán a magyarban a V pedig elveszett, illetve a magánhangzó minőségét befolyásolt. Ezért lett ró, a róka végén a ka az egy kicsinyítő képző.
Tehát az ravka.
Ravasz, igen, ravaszka. És a ravasz, jól gondolja a hallgatónk, hogy a ravasz az ennek a rokona, és az ó-av váltakozás az ugyanolyan, mint a hó-havat esetében.
Így van.
Ennek a régi P-nek, illetve V-nek a maradéka.
De mi van a rossz?
A rossz, és ennek semmi köze a rosszhoz, meg a ronthoz, ami a rossz és a ront, és ez a család rombol, és így tovább, azok mind egy szintén uráli gyökre vagy tőre mennek vissza. Ez valami rotty hangzású lehetett, tehát itt az S, a rosszban az S, az mondhatni, hogy az eredeti tőnek a folytatása, és ehhez képest a romlik meg a rondban ez az S már eltűnt, a vége pedig a m meg a n, azok pedig valamiféle képzők már.
Persze, hát mint a bont és a bomlik.
Mint a bont és a bomlik, igen, pontosan. Igen. Tehát a rossz és a ront az ide kapcsolható. Na most a romból és a rom, arról azt írja az etimológiai szótár, hogy bizonytalan eredetű, de nincs köze. Úgy gondolják a nyelvtörténészek, hogy nincs köze a rosszasághoz, pedig az tényleg valami romlás, amikor valamiből rom lesz, de a rom, igen, szót így önállóan, a rom tövet, ezt vitatott eredetűnek mondják, és azt mondják, hogy nincs köze a rosszhoz. Mert nyilván azért, mert nem volt olyan möképző, amivel ez kijött volna,
igen,
belőle.
Igen.
Tehát a rom, és esetleg a rongál, az egy külön hely, csoportba tartozik. A rovás pedig megint egy harmadik tő, szintén uráli, ez rok lehetett a finnugor alapalak, és azt jelentette, hogy vésni. Ez a ró igének a régi töve.
Igaz.
Tehát látszik, hogyha megnézzük a rokon nyelveket, és megnézzük a régi adatokat, akkor például kiderül, hogy igen, véletlenül rövel kezdődtek ezek mind, de már se a magánhangzók, se a máshangzók nem voltak hasonlók eredetileg.
Igen.
És ha valaki veszi a fáradtságot, hogy utána nézzen, és látja, hogy a róka például az abban E magánhangzó volt, és P máshangzó, ezzel szemben a rovásban O magánhangzó volt, és K máshangzó, és a romlikban pedig egy C máshangzó volt.
Igen.
Csak ugye tudjuk, hogy a nyelvek történetében ezek szeretnek lekopni, ezek a szóvégi máshangzók, akkor már nem olyan nagy csoda, hogy mostanra tényleg hasonlóan kezdődnek, és közben meg semmi közük nincs.
Na jó, de főleg szegény róka, hát miért is volna a kapcsolatban a rosszasággal, mikor ő nem rossz, csak ravasz.
Igen, igen. Na jó, ennyit erről, hogy de a Facebookon egymással folytatott vitákban mi nem nagyon akarunk így beleszólni, de ha van olyan kérdés, ami érdekes lehet mások számára, és akkor az esetleg így átemeljük a műsorba is. Jó. A egyéb aktualitások, vagy korábbi műsorokhoz kapcsolódó felvetések. Én egyet elmondanék, mert ez nagyon tetszett nekem, Hegedűs Anikó, aki korábban is küldött már nagyon érdekes hozzászólásokat.
Halljuk, halljuk.
Azt mondja, nagyon megragadott a felhívás, hogy keressünk olyan szavakat, amiknek a múltidejük eltérő jelentésben különbözik. Tehát, hogy két különböző múltidejük van, és más a jelentésük. Ilyen volt korábban a tévedt és tévedett. Mert hogy valahova tévedt, amikor elszínt, hogy nem jó, nem arra helyre ment, ahol akart, viszont tévedett, hogyha nem volt igaza, akkor más a múlt ideje. És azóta ezen töri a fejét, mondja ő, és talált egy példát rá, nagyon érdekes példa. Azt mondja, meghajolt a közönség előtt, de hajlott arra, hogy két különböző múltidő, két különböző jelentés, tehát tulajdonképpen ilyen szempontból hasonlít ez a példa. Ez nem dévégű, nem olyan, mint a téved igaz, meg a ragadt igaz. És ragadott, hanem egy más típusú, és ezért elbizonytalanodott a hallgatónk. Azt mondja, elkezdtem kételkedni, hogy vajon ez ugyanaz az ige, hiszen jelen időben az egyik alak meghajol, a másik pedig hajlik arra, hogy. Tehát az egyik nem ikesége, a másik ikesége. Szóval, hogy mégse egészen ugyanaz az ige, mondja ő. Igen, az infinitívusza hát is az egyiknek meghajolni, a másiknak
jó,
hajlani.
Jó, ez ugyanaz az ige. Hát természetesen. Hát,
eredetileg nyilván a tövük ugyanaz, hát és az egyik az ikes, a másik
de hát a jelentése
ikes.
Is ugyanaz, még mind a mai napig, nem? Hát görbülést jelent. Az nagyon érdekes, hogy az ik végződés, ez egy nagyon ősi dolgot mutat, hogy magától történik a dolog, nem tudatos cselekvés, nem igazi aktivitás, hanem hát valahol a passzivitás, vagy ahogy mondani szoktuk, mediális dolog, hogy úgy történik vele, tehát hajlik a vessző, ugye, de mondhatom azt, hogy ő mindig földig hajol a főnöke előtt, tehát nem is kell a meg hozzá, ugye,
hogy és azt szándékosan csinálja.
Pontosan, igen.
És akkor lett ugye egy ikes meg egy nem ikes változat, és érdekes módon ezek külön úton kezdtek el, külön életet kezdtek el élni, és így lett különböző a múlt idejük.
Így van, de ilyen több példa is van még.
Hát olyan, ami ilyen párt alkot, olyan van, de hogy más legyen a múlt idejük, azt nem
én
tudom.
Én találtam ilyet, a szagolt és a szaglott. Például, tehát szagol, hogyha szimatol az orrával tudatosan,
és szaglik,
hogyha büdösséget
és ez
áraszt.
Nagyon rendszeres volt különben az érzékelés időigékkel, mert a hall meg a hallik is ilyen
pontosan.
Volt, csak a hallik az most már régies.
Így van, és múlt ideje szagolt egyfelől, és szaglott. Másfelől.
Most olyan, aminél van ikes és nem ikes pár, és ilyen jelentéskülönbség, olyan sok van csak, vagy nem sok, van még egy pár.
Hogyne?
De a múlt idejük nem feltétlenül más, például a tör és a törik.
Így van.
Valaki letör valamit,
igen.
De letörik magától.
Így van.
Csak nekik a múlt idejük azonos.
Nem, mert letört nem? egy ágat, és az ág letörött, azt lehet mondani. A letörtet, azt mind a kettőre
azt mind a
lehet
kettőre,
mondani, de
igen.
A letörött, meg eltörött,
ja, igazad,
az nem. Csak a ikesre. Tehát a passzív
olyan nincs,
mondani.
Hogy János letörött egy ágat.
Pontosan, igazadban. Ez nagyon fontos, nagyon és szép. Ugyanez.
Akkor ez ugyanaz, nagyon hasonlít.
Igen.
Úgyhogy nagyon köszönjük Hegedűs Anikónak. Ez nem teljesen ugyanaz az eset, mint a téved és a tévedet, azért, mert itt az ikességben is különbség van,
igen.
Viszont a jelenség, hogy szétválik és külön életet él két ige, és ezért már a múlt idejük is különbözik, ez mindenképpen hasonlít. Akkor most tartunk néhány perc szünetet, ahogy mindig szoktuk a műsor felénél, és utána visszajövünk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár adását néhány perc szünet után. Én Kálmán László vagyok.
Én pedig Nádasdy Ádám.
És még mindig maradnék azoknál a kérdéseknél, megjegyzéseknél, amelyek az előző műsorainkhoz szorosan kapcsolódnak. Megint ilyen feladványféleképpen tettük fel a hallgatóinknak azt a kérdést, hogy ismernek-e még olyan eseteket, amikor több különböző nyelven egymástól függetlenül két különböző jelenségre ugyanazt a szót vagy nagyon közeli rokon szavakat használnak azért, mert ezek természetesen kapcsolódnak egymáshoz. És ilyen példákat hozott kettőt Szőcs László
mondjuk
hallgató.
Mondjuk meg, hogy az eredeti példa az igen. Olyan volt, hogy nap és nap. Ugye az égi test és a 24 óra, hiszen valóban a kettő természetesen összefügg, és ezért ugyanaz a neve.
vagy a hold és a hónap, ami a magyarban már nem hallatszik, de valóban rokonai egymásnak, de sok nyelven...
Igaz, németül Mond a hold és Monat a hónap, hát
nyilván. És olyan nyelvek is vannak, ahol teljesen azonos módon hívják őket. És az volt a kérdés, hogy vannak ehhez még hasonlók, és azt mondja Szőcs, azt írja Szőcs László hallgatónk, hogy a törökben például a dél, mint égtáj, és a dél, mint napszak. Egyébként ez a latinban is így van, ugye? Meridies az égtájat is, meg a napszakot. A délben,
igen. Ugye törökül Günei.
Na most érdekes módon, hogy érdekes módon a többi égtája, itt nem Szőcs László nem jutott eszébe, vagy nem írta meg nekünk, hogy ez igaz még néhány más égtájra, és sőt, talán még gyakoribb az, hogy a nyugatot és a napnyugtát, illetve a keletet és a reggelt, vagy napkeltét is hasonló módon hívják. Hát a bizony. Magyarban is, ugye a nyugat és a kelet
bizony.
Az ebből származik, bizony. És más nyelvekben is nagyon gyakori, hogy a reggel vagy a hajnal az a kelet szóval rokon, vagy azonos.
Igen, az latin oriens, orientalis, ugye az a tulajdonképp kelő azt igen. jelenti. Igen, vagyis kelet. Így van, igen.
Egy másik ilyen család, tehát olyan jelenségek, amiket gyakran hasonló szóval jelölnek a nyelvek, a lélegzet és a lélek.
Ó, tényleg. Hát tényleg, hát latinul spiritus, ugye, hát egyfelől a szuszogás, a lélegzet, másfelől a maga a lélek. Igen. És ugye magyarul spiritusnak hívják metaforikusan a középkori alkimistákból a szesznek a lelkét, amit hogyha lepárlunk valamit nagyon erősen, akkor megkapjuk a tiszta szeszt, amit ők úgy mondtak, hogy hát az a lelke. Aha. Az alkoholos anyagoknak. Azért spiritus.
Nem tudtam, hogy ezért hívják
igen,
úgy.
Igen.
Ugyanígy a...
Mit ír a hallgató?
Azt mondja szanszkrit atma, német átem, nem tudok németül, úgyhogy nem tudom, hogy az
igen, mindenket. Igen, lélegzett, igen.
Lélegzett, de lelket is jelent, ezt nem tudtam.
Hát azt írja ő, hogy az utóbbi már csak a költői ja, nyelven a jelent le. Átem vagy ádem, mind a kettő létezik. Szanszkritul atma, és ugye az indiaiak úgy használják a szanszkrit nyelvet, mint mi a latint. Tehát már nem beszélik, de ha valami szép, ünnepélyes dolgot akarnak kifejezni, vagy elnevezni, akkor gyakran visszanyúlnak a szanszkrithoz. Így például az indiai történelem egyik legnagyobb alakját, Gandhit, a politikust úgy nevezték, hogy Mahatma. És a Maha az nagy, és atma, az jó, nagy lélegzet, tehát mahatma, a nagy lélek.
Ezt a mahának ugye a latin magnushoz van,
így van
köze.
Így van.
Igen.
Igen. Kérem szépen, tehát nagyon érdekes valóban.
Tehát azért gondolom onnan származik a kép, hogy a, nem tudom honnan származik, de hát nyilván addig van lélek az emberben, amíg lélegzik.
Hát igen.
És igen.
A szuszogás, hát igen.
Érdekes egyébként, hogy mondjuk például a héberben a lélek vagy a szellem az a szél szóval azonos,
ruach, sőt,
hát
ugye?
Szó szerint azonos, nem is csak rokon, igen. A ruach az mind a kettőt jelentheti.
Igen.
Volt is vita arról, hogy a teremtés könyvének az elején az úr lelke lebegett a vizek felett.
Isten lelke még.
Vagy Isten lelke.
Ruach Elohim. Igen.
És hát például azt olvastam Spinozánál, aki nagyon szerette az ilyen fordítási, az félrefordításokat kipécézni a Bibliában, hogy Spinoza például azt írja, hogy ez szerinte csak annyit jelentett héberül, hogy baromi nagy szél fújt.
Igen, az isteni ruach, szél, ugye?
Mert általában ez a szószerkezet, hogy az Istennek a valamije, az bizonyíthatóan jelentette azt, hogy nagyon nagy.
Igen.
Az óhéberben.
Igen.
A ruach pedig bizonyíthatóan jelentett szelet is, meg szellemet is.
Igen.
De a magyarban is a szél és a szellem, gondolom, nyelvújítási lehet, de nem véletlenül ugyanabban
nem nyelvújítási. Hát a szellem emmel talán igen. A legrégebbiek még úgy írták, hogy a szent szellet.
Aha.
Még volt ilyen. Tehát valóban ez jó, nyilván egy latinizmusnak a beemelése, de igen.
De ez érdekes, hogy nem tudom, hogy mennyire csak az európai kultúrkörben van így, mert itt a példák azért mind európaiak, hogy mennyire csak az európai kultúrkörben...
Most beleértve a Hébert is természetesen.
Természetesen.
Igen.
van ez, hogy a szellem és a lélek és a légáramlás, levegő, légvétel azok rokon kifejezések.
Az a szomorú, Laci, hogy itt ülünk, két tapasztalt nyelvész, és nem tudunk kínaiul.
És kecsuául, és
már jó, de valahogy talán a kínai...
Zulul, és így tovább. De a,
azért kínai
de a hallgatóink sok nyelven tudnak, úgyhogy majd meg fogják mondani, hogy mi van ezzel a lélegzett dolog, és továbbra is várjuk a hasonló ötleteket arra,
igen,
hogy egymással természetileg közeleső, de különböző jelenségeket hasonló vagy ugyanolyan szóval jelölnek a különböző nyelvekben.
És még mondjuk meg, hogy ezt metonímiának hívják, amikor tehát a dolgok külleme nem hasonlít, nem olyan, mint a hegy lába, mert a láb az alul van, amin az ember áll, meg a hegy áll, ugye az metafora. A metonímia nem kell, hogy hasonlítson, a napkorong nem hasonlít a 24 órára, de folyton együtt jár. Úgy szokták mondani, hogy érintkezésen alapuló névátvitel.
Igen.
Ez a szabatos magyar fordítása. Kérünk még ilyeneket.
És sok más fajtája van a metonímiának, tehát nem csak ez a fajta, mint amikor a hold meg a hónap hasonló névvel hasonló név van rá, hanem például olyan is, mint amikor azt mondjuk, hogy ott volt az egész falu,
igen,
ahol a falu, mint falut nem úgy értjük, mint az a terület, hanem az a lakóit értjük rajta.
Igaz.
Ez is egyfajta metonímia, sokféle metonímia van. Valami olyan szoros kapcsolat kell legyen a két dolog,
igen,
között,
igen,
és nem hasonlóság.
A legszebb modern példa nekem a csap szónak a kiterjesztése metonimikusan, mikor azt mondom, hogy a maradék levest a csapba öntötte. Ezt sokan mondják így, tulajdonképpen ugye a lefolyóteknőjét jelenti a vízcsap együttesnek. Nekem ez nagyon furcsa, mert a csap nekem csak az, ahol kifolyik a víz, de nagyon sokan így használják.
Ez egy szép metonímia.
Igen.
Még ehhez a témához Kis Ádámnak van egy nagyon rövid megjegyzése, természetesen igaza van, az orosz, még az oroszból hoz egy példát, hogy a hold azt ugyan lunának hívják alapból, mint égitestet, de nagyon gyakran használják a mészet szót is, ami egyébként a hónap neve is oroszul, ugye?
Igen,
tehát
igen.
Tehát a mészet jelentés a hónap, de nagyon sokszor, amikor a hold korongról beszélnek, a hold,
igen,
fényről,
igen,
és én azt hittem, ez egyébként egy kicsit költői, de úgy tűnik, hogy nem. Ugye van ez a híres altatódal, a Kihasmotrit Mészicjásznőv Kalubelv Tvajú, ugye? Csendesen néz a hold fény a bölcsődbe,
és ott a messzec,
és ott a messzec az a hold, amiben, igen, néz a bölcső, igen, a gyerek bölcső.
De hát bolgárul is például messzec, ugye, ami ugyanaz a szláv szó, kicsit, igen, módosulva, a hónapot is, és az égitestet is jelenti. Igen.
Ja, hát igen.
A luna az nagyon furcsa, az csak az oroszok használják az összes szlávság között, és olyan meglepő, hogy pontosan ugyanaz, mint a latin.
Igen.
De hát ez egy olyan régi szó, és hát ők azért sose voltak latinos műveltségűek, nagyon meglepő, hogy hogy kerül oda a luna az oroszba, megmondom őszintén, nem tudom.
Jó. Még a betűzéssel kapcsolatban is van Kis Ádámnak egy megjegyzése, hogy a Gmail, Gmail probléma, ugye, tehát hogy olvassuk fel.
Aha.
Most azt mondja, hogy ez annyira közkeletű és közismert, hogy hát szinte mindegy is, de amikor kevésbé ismert egy doménnév, akkor talán érdemes betűzve olvasni, teljesen igazat adok neki, nem biztos, hogy mindenki tudja. És hát, hogy nagyon sok hasonló példa van, amikor többféle ejtése van, például van ez az óriási nagy cég, Microsoft vagy Microsoft, sokféleképpen mondják.
Igen.
Hát Istenem, idegen szavaknál ez gyakran előfordul, hogy többféleképpen ejtik.
Nekem ez... egy időben volt e-mail címem a UPC Mail,
igen,
és ott bizony az már nem volt annyira közismert, úgyhogy néha UPCmail ...nak betűztem, pontosabban elmondtam így is, meg úgy is a biztonság.
Szerintem itt nem az az érdekes, hogy kell mondani, hanem azt, hogy hogy érdemes egy bizonyos helyzetben. Ez csak a célszerűség vezérel ilyenkor, hogy megértsék. Jó, akkor felolvasod a következő megjegyzést, amit,
igen,
az elmúlt műsorhoz kaptunk.
Igen, Lévai Júlia Míra írja nekünk, hogy a december 20-i adásban arról is szó volt, hogy gyakran nehéz a magyarban megtalálni a megfelelő kifejezést az angol ironically, vagyis ironikusan fordításához. És ez, mintha mentené a sok gyakran félresikló megoldást. Ugye idézzük fel, Magyarul is lehet azt mondani, hogy ironikusan, de magyarul ez csak annyit jelent, hogy gúnyos célzattal. Ironikusan nézett rám, vagy beszédében ironikusan utalt az új igazgató kinevezésére.
És csak ember tud ironikusan viselkedni és a magyarban. Igen.
Pontosan. Az angolban nem így van, ott ki van terjesztve a szónak a jelentése, és mondtuk, hogy ilyeneket is lehet mondani, hogy ironically, tehát, hogy ő kötötte a legdrágább életbiztosítást a családban, és ironically, ő halt meg a leghamarabb, mondhatjuk rá. Hát, hogy magyarul ugye a sors iróniája, ez volna a megfelelő, amikor is érdekes módon a magyar is átlépi azt a határt, amit mondtál, hogy csak embernek lehet iróniája, mert hát a sorsot megszemélyesítjük, és mondjuk, hogy a sors iróniája. Jó. Valóban ez sokan nem jut eszükbe, nem elég kulturáltak, nem olvastak eleget, vagy hát csak gyorsan akarnak fordítani. Ott van ironically, jól látják, hogy ennek a magyarban, hogy mondjam, nyelvészetileg megfelel az ironikusan. Úgy szoktuk mondani, hogy ezek a hűtlen barátok, tehát amikor két szó ránézésre ugyanaz, csak hát nem ugyanúgy használjuk. Ez ilyen sok van egyébként, hát persze mehetünk tovább. Azt mondja azonban Lévai Júlia Míra. A műsorvezetők, vagyis te meg én, jóslata szerint azonban, ha sokat mondják ezeket, akkor bizony előbb-utóbb meg fognak honosodni, és ebben valószínűleg igazuk lesz. Hát, ilyen az élet. Én hozzátenném, itt van például az a magyar szó, hogy benyomás, ami a latin impressziónak volt a szolgai másolása, mint ahogy a németben is egyébként Eindruck, benyomás. Hát, amikor ezt először mondta valaki, akkor nagyon nevetségesen hangozhatott magyarul, mert mindenféle benyomást el tudunk képzelni, hogy például mondjuk valaki a fiacskáját benyomja az egyetemre, hogy most csak nagyon finoman fogalmazzak, de hát ebbe a lelki impressziók nem tartoztak bele, de aztán elkezdték használni, és hát akkor már úgy maradt, és ma már nem jutna eszünkbe. Sajnos lehet, hogyha 100 év múlva is műsorunkat hallgatja Lévai Júlia Míra, akkor meg fogjuk állapítani, hogy hát bizony, ironikusan, az azt jelenti ma már, hogy ugye a hajó ironikusan elsüllyedt. Vagyis hát a sors iróniája, hogy pont a leg, nem tudom én, szebb vagy legdrágább hajó süllyedt el. Amit ő ír, hát az még szép, olvasom ez. Én azonban, írja a Lévai Júlia Míra, azért pártolnám, ha valaki vagy valami mégis arra késztetné a fordítókat, hogy egy kicsit buzgóbban kutakodjanak az adekvát kifejezések után. Ezzel teljesen egyet lehet érni, csak hogy ki az a valaki, vagy pláne valami, ami erre késztetné a fordítókat. Hát, igen, nem tudom.
Ez nem nyelvi kérdés, hát nyilván a megbízói késztethetnék erre. Azok, akik megrendelik például a filmeknek a fordítását, hát, de egy csomószor különben ezt teljesen önállóan, öntevékenyen csinálják megrendelés nélkül.
És, hát igen, vagy fizessen és többet.
Ez annyira nem nyelvi kérdés, hogy vajon tényleg, ha egy kis időt fordítanának, vagy kicsit több időt fordítanának rá, lehet, hogy megtalálnák a jó igen. megoldást.
Ha de... jobban volnának megfizetve, igen. nem kéne olyan gyorsan dolgozni. Hát persze, ezzel maximálisan egyetértünk. Jó. Mert ő így folytatja, szerintem ugyanis az már a totális elmebaj lesz, hát jó, ez az ő hát szenvedélyes fogalmazása, ha mindennapossá válnak az olyan mondatok, amilyen például ez is volt egy ismeretterjesztő filmben, a hajó ironikus módon elsüllyedt.
Én itt azért érzek egy kis ellentmondást, én értem, hogy ő szenvedélyes, de ha egyrészt azt mondja, hogy mindennapossá válnak, másrészt azt mondja, hogy totális elmebaj lesz, ez a kettő kizárja egymást
hát
szerintem.
Igen, lásd,
tehát, ha mindennapossá válnak, igen. az pont azt jelenti, hogy már nem fognak totális elmebajnak számítani.
Igen.
Itt inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy előfordul a nyelvekben olyan változás, nem gyakori különben, de itt most ilyesmiről van szó, hogy olyan módon megy végbe egy változás, hogy annak az eredete az valóban hanyagság, hiszen itt arról van szó, hogy a fordítók lustaságból, már beszéltünk róla, igen, milyen igen. okokból, nem találják meg a megfelelő kifejezést, rendszeresen a nem a jó, az odaillő kifejezést igen, írják. Igen. És hogy ez előfordul valószínűleg korábban is előfordult a nyelvekben ilyen változás, nem nagyon gyakori, de előfordul, de ezek ugyanolyan változások, mint a többi. És ez az, amit én úgy látom, hogy Léva Júlia nem szívesen fogad el, mert totális elmebajról beszél. Holott ugye volt például az a másik szó, a pathetic angolul, ami magyarul, hogyha szó szerint fordítjuk, vagy az igazi, vagy a latin rokonának megfelelően patetikusnak fordítjuk, akkor teljesen más kapunk, mert magyarul a patetikus az szenvedélyes, dagályos, ilyesmit jelent.
Ünnepélyes.
Angolul pedig elsősorban azt jelenti, hogy szánalmas, szánnivaló, szánalmat kell.
Így van.
Ma
igen,
egyébként.
Igen.
Na most az az igazság, hogy az angolban ez a jelentés a pathetic-nek, az pontosan ugyanúgy keletkezett, ahogy Léva Júlia azt mondja, hogy totális elmebaj. Ez totális elmebaj volt, hogy az angolban, ugye ezt a franciából vették át az angolok,
igen.
Franciául csak azt jelenti, amit magyarul is, szenvedélyes, dagályos, ünnepélyes.
Igen.
Az angolok átvették, és valamikor utána néztem a 20. század elején, elkezdték abban az értelemben használni, hogy szánalmat keltő.
Igen.
És hát az egy totális elmebaj volt. Hát ez egy kifejezett barbarizmus volt, hogy ilyen rosszul kezdték el használni.
Igen.
De ez ma már senkinek nem tűnik fel. Ez a mai angolban már be kell ismerni, azt jelenti, hogy szánalmas, és kész, ez történt.
Hogy állunk azzal a szóval, hogy realizál?
Jaj, nagyon szép.
Ugye,
igen,
annak
igen.
is hasonló az élettel, mert magyarul van ilyen szó, de mindig azt jelentett, hogy megvalósít. Ugye, realizáltuk az elképzelésünket. Angolul egy furcsa, hát ilyen metaforikus jelentés változaton ment át, azt is jelenti, amit magyarul, de azt is jelenti, hogy rádöbben, rájön, ugye eszébe jut tulajdonképpen, és hogy mondjuk-e magyarul azt, hogy hát csak most realizálom, hogy ez ugyanaz a nő, aki tavaly is már itt volt. Mondjuk ezt?
Hát én mondom szerintem, de ez lehet, hogy eredetileg egy angol interferencia persze.
Pontosan, igen. Tükör. Hát tükörfordításnak lehet nagyon egyszerűen nevezni. Mennyiben más ez, mint az egér?
A tükörfordítás az, amikor a neki megfelelő magyar igét, inkább a jelentése tükröződik.
Igen,
itt,
tükörjelentés.
És nem a...
igen. Mi a helyzet az egér, mint számítás technikai kis eszköz? Az nem ugyanígy?
Azt szerintem nem ugyanez, mert az angolban se volt ilyen jelentése addig, amíg valaki így nem nevezte el, és amikor az angolban így nevezték el, akkor már a magyarban is így vették át. Tehát ez egy kicsit szerintem más. A realize az ugye azért különbözik ettől, mert már nagyon-nagyon régen az angolban ezt jelentette. Ugye? Tehát
hogy
ez nem egy ilyen névadásszerű dolog volt, mint az egér esetében, ahol lehet talán még azt is tudni, hogy kiadta ezt a nevet ennek a számítógépes kütyűnek.
Én felhívnám azért a figyelmet, hogy például az olaszok, azok nem nevezik egérnek, hanem mouse-nak nevezik. Tehát azt mondják, hogy dove il mouse, hol van ez az eszköz, míg az egeret topo. ...nak hívják. Tehát őnekik nem jutott eszükbe, hogy ezt egérnek nevezik, és nagyokat nevetnek, hogyha valaki egérnek nevezi ezt a kis eszközt, hogy milyen kreatívan gondolkodik. Még valamit mondanék, mert hálásak vagyunk Lévai Júlia Mirának, mert igaz, hogy szenvedélyes stílussal, és a maga hát talán extrém fogalmazásával, de nagyon érdekes dolgokat ad elő. Azt mondja például, hogy haladunk afelé, hogy az emberi lélekkel rendelkező zoknik és kelkáposzták legyenek, amiket az őt névmással szoktak megjelölni az eladók. Tehát amikor én a zoknikból válogatok, és azt mondom az eladónak, hogy ezt a barnát kérem, és akkor az eladó azt mondja, őt mondja. És ugyanúgy a káposztákat az
ugye onnan jutott eszébe, hogy szerinte, amikor a hajó ironikus módon elsüllyedt, akkor az öngúnyra is képes hajók és repülőgépekről beszélünk. Tehát ő úgy értelmezi, nem, szerintem nem erről van szó, hogy
persze.
Itt a hajót öngúnyjal ruházzuk fel, hanem ugye amiről beszéltünk, hogy a sors iróniája angolul ironically ezt fordították le, szó
igen,
magyarra.
Igen. Jó,
de erről eszébe jutott ez a másik jelenség. Igen.
Na most ezzel az a baj, hogy hát ez egy egyszerű metafora. Tehát azt mondja, hogy emberi lélekkel rendelkező zoknik, mintha az baj volna, hogyha valamely tárgyról úgy beszélek, mintha emberi lélekkel rendelkezne. De hát tessék arra gondolni, hogy azt mondom, hogy sajnos meghalt a számítógépem. Ilyeneket mondunk. Miért volna ez baj?
Na várjál, két különböző dologról van szó szerintem, mert van a megszemélyesítés, amikor azt mondod, hogy meghalt a számítógépem, és ugyanilyen megszemélyesítés az is, ami egyébként ennek ellenére sok magyar beszélőt idegesít a hallgatóinkat is sokszor, amikor a pártokról, intézményekről, szervezetekről úgy beszélünk, hogy aki. Ez egyfajta megszemélyesítés, mert egy bizottság vagy egy párt az döntéseket hoz, olyasmiket csinál, amiket emberek szoktak csinálni.
Ez teljesen jogos.
És a párt úgy döntött, tehát ha úgy tud dönteni, akkor meg azt nyilatkozza, meg azt mondja, akkor...
Igen.
De ők nem erre gondolnak, itt a Budaházi Gusztáv korábbi megjegyzésére utal vissza Lévai Júlia. Itt arról van szó, amikor nem személyesítjük meg őket, azért mondja az Zoktit meg a kelkáposztát, mert az eladók, az eladói, nem, ők arról beszélnek, amikor rámutat a kofa a piacon, hogy ő tetszik kérni, és rámutat a kelkáposztán. Most a kelkáposztának ő nem tulajdonít semmilyen emberi viselkedést.
De tulajdonít, íme, mert ővel beszélt róla, Laci, arra, hogy nincs jogod ezt mondani. Hát az
nem
a
abban
vicc
az értelemben, mint amikor pártokról, intézményekről beszélünk ővel, akik valóban bizonyos értelemben emberként viselkednek, hiszen mondanak dolgokat, tesznek dolgokat.
Na de metaforikusan...
A kelkáposzta szegény semmit nem csinál.
Na de metaforikusan, hát érted, hát miért ne lehetne bárkiről, mint élő lényről beszélni.
Én csak abból gondolom, hogy ez nem megszemélyesítés, hogy nem mond olyasmit a kelkáposztára, amit egyébként emberekről szokott mondani, hanem kizárólag csak a névmás használat
hát
mutatja
ezt. Ez a kelkáposzta, ez nagyon túljárt az eszemen, mondja a szakácsnő, miután elrontotta.
Ja, ilyen persze előfordul, hát akkor... de ebben a piaci kontextusban, vagy bolti kontextusban, itt van például ő, mutat rá erre az oknira, ő nagyon tartós, és na most...
Szerintem
itt szerintem, hát jó, szerintem nem annyira megszemélyesítés, mint...
De haragudj, vagy őnek mondja, vagy nem. Kihívtuk a szerelőt, aki fülön csípte a problémát. Most akkor tessék őszintén megmondani, hogy ez helytelen használat, mert a problémának nincs füle. Hát érted, ugyanott vagyunk szerintem. Én szerintem az őttel, már bocsánatot kérek, mondom tovább, minden állam fel kell, hogy készüljön az őt érő támadásokra. Igaz?
Így van.
És az állam az nem egy személy.
Így van.
Valamint azt mondja a geometria. Mi csináljunk? Felezzük a gömböt egy őt merőlegesen érő síkkal.
Így
hát
van.
Már bocsáss.
Na most ez szerintem egy másik kérdés, amit most behoztál. Az, hogy a magyarban az én, te, ő, mi, ti, ők névmásokat helytelenül hívják, vagy szóval indokolatlanul hívják személyes névmásnak a nyelvtanban, mert egyáltalán nem csak személyekre vonatkozhatnak. Ezek a példák, amiket te hoztál, az őt érő támadások, az őt metsző egyenes, ezeknél nyoma sincs a megszemélyesítésnek, ez a magyar nyelvtannak az egyik szabálya, hogy az ő az egyáltalán nem csak személyekre vonatkozik, hanem bármilyen harmadik személyi dolgokra,
és
bizonyos kontextusban.
És akkor a kofa.
Az sajnos nem ugyanez a fajta kontextus. Amikor az alanya a kelkáposzta valaminek, akkor azt nem szoktuk ővel mondani, van egy stiláris bizalmaskodó, nem tudom milyen értéke, ami lehet, hogy valamilyen értelemben a megszemélyesítéssel rokon,
igen.
De nem abban az értelemben szerintem, ahogy az intézményeket megszemélyesítjük, hanem egyszerűen csak szerintem vicceskedő eredete van, viccesen hívjuk az
így
árukat
van,
őknek, és ez aztán egy ilyen szokássá vált,
így van.
Hogy én őt kérem, nem pedig őt.
Jó, most mondtad, hogy vicces, szellemeskedő, modoroskodó, és
igen,
így tovább. Vagyis azokkal az emberekkel van baj, akik így beszélnek, nem magával a nyelvhasználattal.
Már akinek baja van, nekem nincs velük bajom. Nekem engem ez annyira nem zavar, de tudom,
engem
hogy
sem.
Nagyon sokakat igen, mert hát egyfajta modor, egyfajta felvet, eredetileg viccesnek szánt. Ugye minden, amit eredetileg viccesnek szánnak, az később már nem olyan vicces.
És elfárad.
Mert egy viccet egyszer lehet elsütni általában. Kiszaladtunk az időből, köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk kivételesen szilveszterkor, ugye 31-e, jól tudom?
Igen, amikor valami egészen szokatlan dolgot fogunk csinálni,
reméljük,
hiszen
igen.
Az évnek ez a legszokatlanabb napja.
Reméljük, hogy szokatlan lesz, minden esetre most korábban fogunk újra visszatérni. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.